Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Most a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük Isten tiszteletünk elején. Kedves szülők és keresztülők, külön is szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy ezeket a gyermekeket elhoztátok ide az Isten házába, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk most mindenek előtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Az ő szavait olvashatjuk Máté evangéliuma végén a 28. fejezet 18. versétől a következőképpen. Jézus Krisztus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Szülőkkel beszélgetve sokszor lehet hallani azt, hogy mi igyekszünk mindent megadni a mi gyermekeinknek. És ilyenkor úgy örül a szívünk hallva ezt, hogy ez a vágy, ez a törekvés él ott a szülők szívében, csak amikor tovább folytatódik a beszélgetés, és kiderül az, hogy ez a minden, ez mit is jelent számukra, hogy mi tartozik bele ebbe a mindenbe, akkor már nem biztos, hogy olyan felhőtlen ez az öröm, hiszen nem egyszer kiderül az, hogy a minden alatt igazából csak anyagi javakat értenek. Holott a mi életünk az sokkal többről szól, mint az anyagi javak. Nem csupán anyagi javak vannak, értékek, hanem lelki értékek is. Ezért is örülünk annak, hogy ti ezeket a gyermekeket elhoztátok ide az Isten házába, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek, hiszen akkor nyilván bennetek ott van az a vágy is, hogy ezek a gyermekek többet is kaphassanak, mint csupán anyagi javak. Hogy a lelki kincseket és lelki értékeket is megismerhessék. Ez annál is inkább fontos, hiszen akinek van szeme a látásra, az a gyakorlatból is látja és tudja, de a Szentírás, Isten beszéde is tanít bennünket arra, hogy az anyagi értékek valójában nagyon szűkös határokon belül jelentenek csupán segítséget. Például csak ebben a földi életben vehetjük igénybe a segítségüket, és még itt sem mindig hasznosak. Időnként szoktuk is mondani azt, hogy nem lehet mindent megvenni pénzért. Kérdés, hogy mennyire gondoljuk komolyan. Pedig nagy igazság, hogy nem lehet mindent megvenni pénzért. Nem lehet az életet, az egészséget sem megvásárolni például. Nem lehet időt vásárolni, de nem lehet semmiféle anyagi jóért, reménységet, vigasztalást, békességet, vagy erkölcsi tartást kapni. Ugyanakkor, hogyha valakinek igazán mély, személyes, élő közössége van az élő Istennel, akkor a szükségben is, de a bőségben is, meg akkor is, amikor már fagadkát sem ér az anyagi jó, a halálunk után is, ez az Istennel való közösség nagyon gazdaggá teszi. A keresség pedig pontosan erről szól, hogy mi emberek Isten kegyelméből kapcsolatba kerülhetünk vele. Hiszen a keresség az egy előzetes szövetségkötés a mindenható Isten részéről. Nem kevesebbet jelent ez, mint hogy Isten a keresség során kivétel nélkül minden egyes megkeresztelt ember felé kinyújtja a maga kezét. És még hozzá nem fenyegető módon nyújtja a kezét, hanem azért, hogy a mi kezünk is, ami nem más, mint a hitünk, a neki adott bizalmunk, hogy ezt a kezet nyújtsuk felé. És aki hitáltal megfogja így az Isten kezét, annak lesz tapasztalata a mindennapokban az, amit itt hallottunk a keresség szereztetési igéjében, amit Jézus Krisztus ígér akkor, hogy én veletek vagyok minden napon. Az Isten igéje azonban még egy fontos dolgot tanít a kerességről, ezen túl, hogy ez egy előzetes szövetségkötés Isten részéről. Tanítja azt is, hogy ez egy jelképes megmosatás. És ez a jelképes megmosatás a bűnről való megtisztulásra utal. Ezért van a keresztségnek egy látható jele, a víz, amelyet majd itt fogunk látni most is, amikor a gyermekeknek a fejére csortul az a néhány csepp víz. De ez az egyszerű jel, ez túlmutat önmagán. Arra, amit a Szentírásban így olvashatunk, János apostol levelében, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Megtisztulnunk pedig azért kell nekünk embereknek, mert így kerülhetünk, és maradhatunk igazán kapcsolatban az élő Istennel, aki szent, aki bűnt gyűlölő Isten, aki a hamisságot, gonoszságot gyűlölő Isten. Ő viszont pontosan a vele való találkozást és ennek a lehetőségét, hogy megtisztulhassunk, készítette el számunkra azzal, hogy Jézus Krisztus egyszülött fiát elküldte ide a földre, és Jézus vállalta ezt a küldetést, kész volt magára venni a mi bűneinket, és elszenvedni az ítéletet, a büntetést, ami igazából nekünk járna, a Golgotai kereszten. Ezzel azonban megnyílt az út számunkra Istenhez. És ezért, aki mindezt hittel elfogadja, az valóban az Isten gyermeke lesz. Az Isten nagy lelki családjának a tagjává válhat. Ezt készített el az Isten. A gyermekek számára is ebbe a közösségbe hívja őket, és a ti felelősségetek, kedves szülők és keresztülők, hogy úgy neveljétek őket, hogy megismerhessék Istent, hogy tudhassanak az ő elkészített nagy-nagy ajándékáról, hogy megismerhessék Jézus Krisztust, és vele kapcsolatba kerülve meggazdagodhasson az életük, hogy lelki kincseket is ismerhessenek, és a lelki kincsekkel mások életét is szépé és gazdagabbá teljessé, és így váljon az életük igazán tartalmas és áldott életté. Amen. Most pedig két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztülők. Ezekre a kérdésekre hallható szóval válaszoljatok. Mi pedig, kedves gyülekezet, álljunk föl is, így hallgassuk meg a fogadalomtételüket. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szentkeresztség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk is önként vallást tudjanak tenni. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Urunk Istenünk, adjon nektek erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tudjátok tartani. Most pedig valljuk meg együtt az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást közösen.
Hiszeket Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmentették. Szállt alá a bódokra. A harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked most elsősorban kisgyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy adtad őket ajándékba szüleiknek, családjuknak. Köszönjük, hogy reájuk bíztad őket egy időre, hogy így is megajándékoztad, és ugyanakkor ezzel csodálatos feladatot is adtál nekik. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy indítottad Szent Lelked által őket arra, hogy elhozzák a gyermekeket ide, a te házadba. Köszönjük neked azt is, hogy te szövetséget kötöttél az emberrel, s hogy e szövetségbe hívogatsz ma is, hogy téged megismerve, veled együtt éljünk, rád figyelve, és így valóban a helyére kerülhessen az életünk, igazán értelmessé és tartalmassá válhasson. Köszönjük neked, hogy ezeket a gyermekeket is hívod erre az életre, s kérünk téged, áld meg őket is, hogy megismerhessenek, hogy tudjanak majd benned hinni, hogy rád bízhassák az életüket. Imádkozunk a szülőkért, keresztülőkért, a családokért, azért, hogy ők is lelki szemeikkel hadd láthassanak téged egyre jobban, hadd tapasztalhassák meg azt, hogyan is munkálkodsz te, és hogyan vagy ott a mindennapi életükben, s merjenek bízni benned. Merjék reát bízni saját életüket is, de családjukat, a gyermekeket is, hogy téged kérdezzenek a mindennapok során, a gyermekek nevelésével kapcsolatban is, hogy neked tetszően igazgathassák az útjukat. Áld meg őket bölcsességettel, benned való örömmel. Az Úr Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen.
Fanni, Szilvia, keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Nikolász, Bianca, Keresztelek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
nevében. Nem sírsz.
Mindezek után áldja meg a mindenható Úristenek is gyermekeket, és nevelje fel őket szüleinek örömére, Anya Szentegyházunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére.
Mi pedig keressük meg a 134. zsoltárunkat, és énekeljük mind a három versével, amikor majd a harmadikat énekeljük, amely így kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban erre a két leánykára gondoljunk, és kérjünk így is áldást az ő életükre. A mi segítségünk is, Isten tiszteletünk további megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének első három, valamint a 24., 25., 26. verseiből, valamint a Rómaiakhoz írott levél 16. fejezetének 3., 4. és 5. verseiből hangzik hozzánk. Ezek után Pál eltávozott Athénból, és Korintuszba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Apollós igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. A Rómaiakhoz írott levél 16. fejezetéből pedig ezt olvashatjuk. Köszöntsétek Priscát és Aquilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. a mi Úrunk Istenünk tegye áldotta igéjét életünkben, és ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartó is az ő szavának. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most. Úrunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked a mögöttünk álló napokat, és most a hétvégét különösképpen is a vasárnapot. Köszönjük neked a pihenés lehetőséget. Köszönjük neked azt, hogy te azonban újra és újra felhívod a figyelmünket arra is, hogy mire adtad te a hetedik napot nekünk embereknek. Hogy veled különösképpen is együtt lehessünk, hogy elcsendesedhessünk előtted. Hogy legyen igazán időnk arra, hogy a szavadat olvasva azt végig gondolhassuk, beépülhessen az a mindennapjainkba, hogy imádságban kiönthessük a szívünket előtted. Hogy ezt ne csak otthon tehessük, hanem itt a házadban együtt a gyülekezet közösségével. Köszönjük, Urunk, hogy ma is így hívtál ide bennünket, és köszönjük, hogy mára keresik sákramentuma a tekintetünket a te csodálatos és nagyszerű tetteidre irányította, arra, hogy te mit cselekedtél értünk emberekért, hogy mennyire szeretsz bennünket. Úgy kérünk, szent lelked által támogass bennünket abban, hogy megérthessük szavadat, azt is, amit a keresztelési ige hirdetésben hirdettél számunkra, és azt is, ami majd most hangzik el itt, a felolvasott igék alapján. Kérünk, hogy te szólj hozzánk, és tedd személyessé számunkra ígédet. Köszönjük, hogy te meggazdagítani akarsz bennünket, és nem pedig megnyomorítani, és elvenni tőlünk valamit. Olyan jó lenne, hogyha ezt is megértenénk, és megláthatnánk igazán, hogy te így cselekszel, és így munkálkodsz a mi életünkben is, de a világ életében is. Kérünk, áld meg egész Isten tiszteletünket, kegyelmedből, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Kettőszázhuszonötödik dicséretünk, ötödik verszakát énekeljük most, és készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Isten beszéde még az előbb olvasott igeszakaszok mellett Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele a 6. fejezetéből hangzik hozzánk, a 6-tól a 8. versig terjedő rövid szakaszból. Ezt olvashatjuk itt. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az elmúlt hetekben több vasárnapi Isten tiszteleten is kerestük a választ arra a kérdésre, hogy mit tanít nekünk Isten igéjében, a Szentírásban az időről. Láttuk azt, hogy Isten az Ura az időnek is. Ő teremtette számunkra, és ezzel is az eligazodásunkat, az életünket akarja segíteni. Életünk ideje is az ő kezében van. Azt is láttuk, hogy ő ad útmutatást, sőt, ő szeretne adni, útmutatást adni ahhoz, hogy hogyan is éljünk mi az idővel, hogy mire használjuk azt. A mindennapok tapasztalata azt mutatja, hogy a nekivaló engedelmességnek egyik elég komoly akadálya az, hogy nem jól viszonyulunk a pénzhez, az anyagiakhoz. Mindenekelőtt, amikor ez a téma szóba kerül, akkor hadd mondjam azt, hogy legyünk józanok, és ezzel saját magamat is intem, és ne beszéljünk nagyképűen és képmutatóan a pénzről. Pénzre valóban szükségünk van. Anyagi javakra szükségünk van. Isten pontosan tudja ezt, hiszen ő alkotott minket. Jézus életében is megvolt ennek a hangsúlya. Gondoljunk csak arra az imádságra, amelyre a tanítványokat tanította, amelyet majd mi is el fogunk az Isten tisztelet végén imádkozni, a mi atyánk kezdetű imádságra, hiszen belefoglalta abba ezt a kérést is, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És jól tudjuk azt is, hogy tágabb értelemben kell gondolnunk erre a kifejezésre, hogy mindennapi kenyér, nem csupán kimondottan a kenyérre. Azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy ezek az esztendők, amiket most élünk, nem a családi tőkefelhalmozás évei, vagy legalábbis viszonylag szűkebb az a réteg, akik így élhetik ezt meg. Sok embernek az elemi létfeltételek előteremtése is nagy erőfeszítésbe kerül. Mindeközben azonban mégis mindannyiunkat kísért az, hogy csak az anyagiakra koncentráljunk. Sőt, az is, hogy sok ember nem tudja, hogy mi az elég. Belekerülnek a szerzés ígézetébe, és akkor már nem ők osztják be az idejüket, erejüket, hanem ez az idegen erő kezd el uralkodni rajtuk. És aztán ebből könnyen következnek az olyan életveszélyes megállapítások, hogy nem érek rá Isten dolgaival foglalkozni, hiszen elő kell teremtenem a szükséges anyagiakat. De vajon jó-e ez a szembeállítás, hogy emiatt nem érek rá az Isten dolgaival foglalkozni? Izgalmas és bonyolult kérdések ezek, és azt is érezzük talán mindnyájan, hogy nem is lehet akárhogyan közeledni ehhez, nem lehet bumform módon hozzányúlni, hiszen különösen érzékenyen érinti ez a téma azokat, akik szűkösebb, nehezebb anyagi körülmények között élnek. De ugyanakkor azért azt is tapasztalhatjuk, hogy az úgynevezett jómódúak között is vannak bizony olyanok, akik azért nyugtalanító kérdésekkel küzdködnek, akiket ott belül azért ezzel kapcsolatban feszítenek bizonyos kérdések. Ezért hát ma próbáljuk végig gondolni ezt a témát, elsősorban a mi viszonyulásunkat a pénzhez, az anyagiakhoz. Az, hogy mi szabadíthat fel bennünket az anyagiakkal való helyes bánásmódra, és hogy hogyan válhatunk megelégedett emberekké. Igazából azt is tapasztaljuk, hogy nem is könnyű meghatározni, hogy ki a szegény, ki a rászoruló. Mi is itt a gyülekezetben birkózunk ezzel a kérdéssel is, például akkor, amikor azon gondolkozunk, hogy vajon kiknek van a gyülekezetben igazán szüksége a karácsonyi szeretett csomagokra, egyáltalán támogatásra, segítségre. aztán kinevezhető jó módúnak, tehetősnek. Éppen az őszi gyülekezeti hírlevelünk egyik cikkével kapcsolatban is felmerült ez a kérdés itt közöttünk szűkebb körben beszélgetés közben. Érdekes. Ebben az összefüggésben gondolunk arra a házaspárra, akikről a felolvasott bibliai szakaszokból hallottunk, erre a bizonyos Akvillára, ő volt a férj, és Priscillára. Ugyanis Akvillát és Priscillát a róluk lejegyzettek alapján nem is annyira e két kategória közül valamelyikbe sorolnánk be, sokkal inkább, hogyha figyelmes füllel hallgatjuk az igét, illetve ilyen szemmel olvassuk, akkor megértjük, hogy az válik hangsúlyossá, hogy ők a munkájukból nem meggazdagodni akartak, hanem csak megélni. Rögtön hozzáteszem azt, hogy meggazdagodni is szabad. És önmagában ez nem bűn, és nem minden esetben bűn. Akvilla és Priscilla azonban megértette azt, miután Jézus Krisztus megismerve kapcsolatba kerültek az élő Istennel, hogy Isten őket lelki munkában is használni akarja. Erre pedig idő kell. Az ehhez szükséges időt szabadon kell hagyni. Ők is dolgoztak szorgalmasan, hát ez is kiderül a Szentírásból, de ennek az volt a célja, hogy megéljenek, illetve, hogy amikor a környezetükben valakinek szüksége volt segítségre, akkor tudjanak segítséget nyújtani, mint ahogy itt látjuk azt, hogy Korintuszban élve, befogadták Pál apostolt az Isten szolgáját a házukba, otthonukba. De nekik fontos volt például az is, hogy az otthonuk templommá is váljék. Külön mondatban említi Pál apostol, hallottuk a rómaiakhoz írott levélből, hogy köszöntöm a házuknál lévő gyülekezetet. Ott is volt egy házi közösség. Mindenki tudhatta ott, valószínűleg, legalábbis a környékben, hogy ha betérnek Akvilla és Priscilla otthonából, hiteles információt fognak hallani erről a bizonyos Jézus Krisztusról, akinek a nevét egyre többször lehet hallani, és ezek a keresztények hirdetik, hogy igazán életet ezzel a Jézus Krisztussal érdemes élni. Akvilláék mindig ott akarták szolgálni Istent, ahová ő állította őket, és azzal, amivel megbízta őket. És ehhez viszont az ő esetükben fontos volt az, hogy a munkájukból ne meggazdagodni akarjanak, hanem csak megélni. És hadd tegyem hozzá, hogy ez nem igénytelenség, és nem kis igényűség volt. És nem is biztos, hogy mindenkinek ez az útja. De aki felismeri, megérti, hogy Istennek terve van vele, és hogy Isten az övére, az ő gyermekeire bízza az ő szeretetéről szóló jó hírnek a továbbadását, és be akarja állítani ebbe a szolgálatba, akkor az készí is válik erre. Nagy kísértés ma az, hogy élni a lehetőségekkel, és minél többet szerezni. Sok embert éppen ez szédít meg, hogy az, amit Isten eszközként adott a kezünkbe, az céllá válik. A pénzt például eszköznek adta Isten. De ez az eszköz, és ezt látjuk magunk körül, és talán a saját életünkben is tapasztaljuk és felismerjük a kísértést, hogy könnyen céllá válhat. És ebből pedig sokféle baj szokott lenni. Mert akkor itt az ember már egyre több mindent sőt azt látjuk, hogy sokan mindent alárendelnek ennek a célnak, hogy minél többet szerezzek és gyűjtsek. És hogyha egy hívő ember rendel mindent alá ennek a célnak, akkor gyakorlatilag vége van. Mert akkor az Úrral való közösségét is alárendelte ennek. És akkor következhetnek ilyen dolgok, hogy a vasárnapi istentiszteletre is csak akkor jön el, hogyha olyan idő van, hogy nem tud dolgozni, vagy éppen nem jött össze valami jó munka arra a napra. Vagy akkor történhet meg olyan, hogy a gyermekeit is akkor küldi, akkor engedi el nyári gyülekezeti táborba, csendes hétre, hogyha azon a héten éppen nem tud mit kezdeni a gyermekekkel, nem tudja kire bízni őket. Akkor nem az a fő szempont, hogy Isten mit akar velünk. Hogy mit akar az anyagi javainkkal is, mire akarja ő azt használni. És akkor már nem Isten az Úr az idejének a beosztásán, hanem ez is alá van rendelve annak, hogy szerezni, egyre többet szerezni, gyarapodni. A Szentírásból az nem derül ki, de hogyha annak a kornak a körülményét egy kicsit megvizsgáljuk, amelyben ez a házas pár, Aquila és Priscilla élt, és amelyben ott Pál apostol is működött, akkor azt is meglátjuk, hogy az ő mesterségük, az ő szakmájuk, az abban a korban bizony nagyon jó szakma volt. Nagy kereslet volt abban az időben arra, amit ők állítottak elő. Azt olvastuk, hogy sátorkészítők voltak. Azaz nemez, vagy sátorponyva készítők. És bizony, ebből nagyon sokra volt szükség akkor. Különösképpen is a római hadseregnek. És hogyha valaki a római hadseregnek szállíthatott, akkor lehet azt mondani, hogy megnyerte az életét, legalábbis emberileg, csak győzte termelni azt, amennyit kértek és igényeltek. Vagyis, mivel jó szakma volt, nem lehetett könnyű megszabni a határt. A felolvasott bibliai szakaszokból azonban az derül ki, hogy Aquila számára világos volt, hogy Isten előtti felelősséggel meddig mehet el, és hogy milyen árat szabad fizetni azért, hogy gyarapodjék, és hogy hol kell megállni. Biztos, hogy még nagyobb bevételre is szert tehetett volna, de akkor mondjuk nem vehettek volna el a feleségével együtt szolgálni Pál apostollal, mint ahogy itt olvassuk, hogy aztán Korintuszból elmentek vele együtt. Vagy nem végezhették volna azokat a feladatokat, amikre ott szükség volt a környezetükben. Az is igaz, hogy néha nem könnyű meglátni ezt, hívő emberként sem, hogy hol van ez a bizonyos határ. És nem szabad itt egyik végletbe esnünk sem, meg egyikből a másikba átszuhanni. A keskeny úton kell megmaradni. Nem az arany középúton. Ilyet Isten nem ismer, hanem az engedelmesség keskeny útján. Hogy ráfigyelek, őt kérdezem, mi a szándéka velem, mi a terve velem, hogyan, milyen döntéseket hozzak, és neki engedelmeskedem. Csak legyen erőnk igent mondani a tőle kapott feladatokra, és nemet mondani mindarra, ami ezektől vonna el minket, vagy pedig lehetetlenné tenni azt, hogy elvégezzük ezeket a feladatokat. Hogy ez milyen fontos kérdés, arra nézve, hadd mondjak el és utaljak az Úr Jézus Krisztus által elmondott egyik példázatra. Ő beszélt többek között egy gazdag emberről, aki egyre többet szerzett és gyűjtött földi javakat, anyagi javakat, akinek az vált a céljává, hogy gyarapodni, és akkor már a régi raktárakat, tárolókat lerombolni, újakat építeni, hogy legyen hely, nagyobbakat építeni, az is tele van, ilyen. És akkor egyszer csak éjszaka megszólítja Istenőt, és azt mondja neki, hogy bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet. Erre nem gondoltál? Mi lesz azzal a sok mindennel, amit összegyűjtöttél? Meg mire? Minek gyűjtötted össze? Mikor fogod azt a sok mindent elhasználni, használni, amit szereztél? Hát a holnapot sem éred meg. Milyen magabiztosság van e mögött, hogy sok javaim vannak sok évre félretéve. Így olvassuk a példázatban. Gazdag ember így gondolkozott. De hát nincs sok éved. És hányszor van, hogy mi is teljesen elfeledkezünk arról, hogy más összetevő is vannak az életnek, mint az anyagi javak. Hányszor elfeledkezünk magáról, Istenről is, aki az életünk idejét is kiméri. Vagy elfeledkezünk a körülöttünk élőkről. Arról, hogy talán a közelünkben élőnek tényleg nincs meg a mindennapi betevő falatja sem. Nekem pedig van több, vagy van bőven, és akkor adhatnék. De eszünkbe sem jut. Hányan élnek így, és még bennünket is megkísérthet ez, hogy nem számolunk Istennel, legalábbis életünk egy-egy adott helyzetében, és nem számolunk a másik emberrel sem. Csak azzal számolunk, ahogyan egyszer valaki megmondta ezt, és szójátéknak is tűnhet, hogy csak azzal számolunk, amit meg lehet számolni. Valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, ahogy hallottuk Pál apostolnak a Timóteushoz írott leveléből, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Pál apostol folytatja ott tovább a levelében, és írja azt, hogy akik meg akarnak gazdagodni, azok nagy kísértésbe és csapdába esnek, sok esztelen és káros kívánságba, amik az embereket pusztulásba döntik. És ezután következik egy már a szállóigévé vált mondat, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nem maga a pénz, hanem a pénz szerelme. És hogyha egy hívőnek nagyobb lesz a pénz iránti szerelme, mint a Jézus Krisztus iránti szerelme, szeretete, az meg már tragédia. Ezért volt Akvilláéknak nagy erényük, vagy inkább úgy kellene fogalmazni, hogy az Isten kegyelmének csodálatos munkája volt az bennük, hogy tudták, hol van a határ. Nekik nem meggazdagodniuk kell, hanem megélniük, mert ők az örök élet számára termelhetnek, és nem e földi élet számára. Ők embereket akartak az Úr Jézus Krisztushoz elvezetni, és ehhez idő kell. Közben valóban meg is kell élni. Annyit dolgozunk, de szabadok maradunk a szolgálat számára. Hadd mondjam még egyszer, hogy senki ne értse félre, nem tilos gyarapodni. Csak el ne felejtse Isten gyermeke, hogy több az élet, mint az életszínvonal. Ha valami már az életszínvonal emelése érdekében az élet minőségének a rovására megy, azt apa kell hagyni. Még akkor is, hogyha az teljesen tiszta vállalkozás, és nagy pénzt hozna a házhoz. Akvilláik ismerték ezt az engedelmességet, és ezért válhatott az életük igazán áldássá mások számára is. Az Isten ezért tudta használni őket, hogy mások számára is mutathassák az élet, az örök élet felé vezető utat, hogy másoknak is beszélhessenek a bennük lévő reménységről, hogy tudjanak békességet teremteni, hogy tudjanak vigasztalni. Ők Isten szerint voltak gazdagok. És ez megint abból a példázatból való, amit itt említettem, mely példázatot Jézus Krisztus mondta el. Arról a bizonyos bolond gazdagról vele kapcsolatban, hogy így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Akvilla és Priscilla Isten szerint voltak gazdagok. Mi is lehetünk Isten szerint gazdagok, és erre hív bennünket a mi Urunk. Arra, hogy felismerjük, milyen nagy ajándék a vele való közösség, mert hogy az a hétköznapjainkat is bearanyozza, még akkor is, hogyha talán anyagiakban szűkölködnünk kell. Akinek megvan az Úr Jézus Krisztussal, és rajta keresztül Istennel ez az éltető kapcsolata, az a legnyomorultabb helyzetben is tud elégedett, hálás, kiegyensúlyozott lenni. Ezt készítette el számunkra a mi Urunk. Engedjünk neki, hogy bennünket is vezethessen így, ahogyan Akvillát és az ő feleségét, Priscillát. Amen. 378. dicséretünk 4. verszakát énekeljük most. 378. dicséret 4. verszakával kérjük, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium. Mindenható Úrunk, mennyei édesatyánk, hadd valljuk be mindenek előtt neked azt, hogy most életünk egyik kényes pontjára tapintottál ígéddel, tanításoddal. Olyan pontra, amely fölött különösképpen is szeretnénk megtartani a felügyeletet, azt, hogy mi ellenőrizhessük és tartassuk a kezünkben ezt a területet. Olyan nehezen adjuk át az uralmat, Urunk, életünk a területe fölött, az anyagiak, a pénz, a szerzés, a gyűjtés, mindezen kérdések fölött. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy neked ezzel kapcsolatban is van tanításod. Ezekben az ige szakaszokban is, melyeket most olvashattunk, de tudjuk, hogy máshol is a Szentírásban. Köszönjük, hogy fontos tanítások ezek, ezt is szeretnéd megértetni velünk. Hiszen emiatt kínlódunk mi igazából, mert nem akarunk neked igazat adni. Bocsáss meg a mi makacságunkat, önfejűségünket. Bocsáss meg, hogy úgy ragaszkodunk az anyagiakhoz, hogy még nem egyszer mi is keresztjének. Talán nem mondjuk ki, vagy ha beszélünk róla, akkor mást mondunk, de a mindennapokban mégis valahogy úgy éljük az életünket, hogy azt gondoljuk, ezek nyújtják a biztonságot, vagy az alapot az életünkhöz, hogy meg kell szerezni bizonyos anyagi javakat, és ezek a szilárd alap életünk számára. Urunk, bocsásd meg a téves gondolkozásunkat, és különösképpen azt, hogyha talán még most is ragaszkodunk a saját elgondolásunkhoz. Urunk, könyörülj meg szent lelked által rajtunk abban is, hogy ha még nem is tudjuk mindazt elfogadni, amit te ígédben ezzel kapcsolatban elénk adtál, akkor ezeket is neked mondjuk el. Ne magunkban fellekedjünk veled, és lázadjunk mindez ellen, hanem imádságban mondjuk el. Mondjuk el, hogyha nem értjük, vagy nem tudjuk elfogadni, ha ez még nehezen megy nekünk, hiszen te vagy a szent lelked által, aki ebben is rendet tudsz teremteni az életünkben, hogyha mi ebben partnerek vagyunk. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, segíts, hogy láthassuk mi is, hogy hol van a határ, mint ahogyan itt Aquila és Priscilla látták, hogy hol van ez a bizonyos határ, meddig mehetnek el, és tudtak időt szánni arra, hogy neked szolgáljanak. Urunk, érezzük, hogy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz kérdés ez, mert az is ott van mellette, hogy sokszor úgy érezzük, napjaink egy részével nem is mi gazdálkodhatunk, hanem megmondják, hogy mit kell tennünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy azt se felejtsük el, hogy a mi munkaadóink, főnökeink fölött is uralkodsz, hogy te vagy az Úr, uraknak ura. Bocsásd meg a kisítőségünket. Segíts nekünk abban, hogy rád tudjunk tekinteni minden kérdésben, és tudjunk hozzád igazodni. Add nekünk ezt a szabadságot, kérünk, szent lelked által. Könyörgünk hozzád, Urunk, a betegekért, a magányosakért, és különösképpen is imádkozunk hozzád a szomorkodókért, a gyászterhe alatt roskadozókért. Kérünk, adj nekik vigaszt, erőt, békességet a tiédből, Urunk. Imádkozunk egyházunkért, vezetőinkért, és egész népünkért, vezetőinkért. Könyörülj meg mindnyájunkon, hogy tudjunk odafordulni hozzád és rád hallgatni. Hallgass meg, kérünk, imádságainkat, akaratod szerint, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most még a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenekelőtt gyülekezeti alkalmainkra hívok mindenkit sok szeretettel. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, szerdán 10 órától babamamakör. Csütörtökön 5:30 órai kezdettel ifjúsági biblióra, és ugyancsak csütörtökön 5:30 órai kezdettel bűnbánati istentisztelet lesz. Ilyenkor gyülekezeti biblióra szokott lenni, de mivel vasárnap, advent első vasárnapja lesz, és megterítjük az Úrnak szent asztalát is, ezért a csütörtöki bibliaóránk most bűnbánati istentisztelet lesz, tehát így hívunk és várunk mindenkit ide csütörtök este. Vasárnap a szokott időben 10 órától lesz, tehát istentisztelet. Az istentisztelete egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekistentiszteletek vannak, pici gyermekekkel pedig a földszinten lévő babaszobában televízión keresztül lehet követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy miután szombat már advent első szombatja lesz, illetve advent első vasárnapját megelőző szombat, ezért a templom téren az adventi gyertyagyújtásra most is sor kerül, tehát szeretettel hívjuk és várjuk oda is a testvéreket. Ez tehát szombaton 5 órai kezdettel lesz a templom téren, úgy ahogyan az már az utóbbi esztendőkben is zajlott, hogy Isten igéjét hallgathatjuk, imádság is hangzik el, valamint vers, adventről szóló vers, illetve énekzene. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után egy rövid időre maradjanak itt. Köszönöm előre is ezt. Hirdetem azt is, hogy a karácsonyi hírlevelünkbe november 25-éig várjuk az írásokat. Tehát aki hozzáfogott, vagy aki készül, hogy ír, november 25-éig kérjük, hogy adja le. Köszönjük ezt is előre is. A budaörsi evangélikus gyülekezet hirdetését adom még közre. November 21, 22 és 23-án este 6 órától a templomukban evangelizációs alkalmak lesznek. Györfi Mihály nyírteleki lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét. A három este témája Jézus mellett kérdőjel felkiáltójel. Márk evangélium 14. fejezet 32. verstől 65. versig terjedő szakasz alapján hangzanak majd az ige hirdetések. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett is. Molnár Lajosné Kári Arankától búcsúztunk, aki egyik kedves gyülekezeti tagunknak az édesanyja. Ő 1938. december 17-én Budapesten született, és ezesztendő október 29-én Budapesten hunyt el. Ami Urunk Istenünk adjon békességet, erőt és vigaszt a gyászolóknak. Elmúlt vasárnap, ahogyan tudjuk, gyülekezetünkben presbiter és gondnok választó közgyűlésre került sor. Ennek az eredményét hirdetem most. Presbiteri tisztségre leadtak 66 érvényes és 7 érvénytelen szavazatot, gondnoki tisztségre pedig 71 érvényes és 2 érvénytelen szavazatot, és mindezek alapján presbiterek Dóci Ferenc, György Attila, Halasi József, Nemes Tibor, Rind Ferenc, Sziládi András, Tóth György István és Varga András. Pótpresbiterek Csille János és Nyírő Gábor. a gyülekezet gondnoka pedig Varga András. Az adakozásra emlékeztetem még a testvéreket, ne felejtsük el, hogy Isten iránti hála áldozatunknak egyik módja ez. Most pedig átadom a szót Tóth György testvérünknek.
Kedves testvérek, én a Budaörs Rádióban ma elhangzó adásunkat szeretném hirdetni. A elmúlt néhány adás és az elkövetkező néhány adás is arról szól, hogy miért is vagyunk mi keresztények, keresztjének, kálvinisták és reformátusok. Ám de ez nem direkt módon történik, hanem oly módon, hogy a tőlünk eltérő irányzatokat, különösképpen akiket szektáknak tartunk, azokat mutatjuk be. A Jehovákról, vagy Jehova tanúiról szóló adást egyszer már hirdettük. Ez sajnos a Budaörs Rádió technikai hibája miatt nem került akkor adásra. Ma ez reménység szerint műsorra kerül a 104,8 MHz-es ultrarövid hullámon, amely vehető Budapest körzetében, legfőképpen Budaörsön, és 14 órakor lesz ez az adás, tehát délután 2-kor. Aki meghallgatja, az megtudhatja azt, hogy milyen feszes szervezetet építettek föl a jehovisták. Talán annyira feszes és tökéletes ez a szervezet, hogy erről meg a római katolikusok is csak álmodhattak még 1000 évvel ezelőtt is. Az egészet Brooklynból irányítják egy magas épületből, amit ők maguk Watchtowernek, tehát őrtoronynak hívnak, és ezért a teológusok ezt csak őrtorony ideológiának nevezik, vagy őrtorony teológiának, amit a jehovisták vallanak. Ebbe belefér a Biblia átírása, csúnya szóval a Biblia hamisítása, és hát az ő életükről, munkásságukról, elképzeléseikről szól a mai adás. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt meghallgatni. Az időjárás sem nagyon csábít minket mostanki, úgyhogy aki úgy gondolja, annak jó hallgatózást kívánok. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen! Most pedig a 269. dicséretet keressük meg, és énekeljük az első, valamint a harmadik, negyedik és ötödik verszakait. Tehát az első, harmadik, negyedik és ötödik verszakokat, az ötödiket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.